Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai fórumon, és külön tisztelettel köszöntöm minden kívánatot. A honvédelmi minisztérium parlamentjára. Összesen, mivel önkormányzati választási időszakban vagyunk, részben ez szól arról is, hogy a helyi jelölteinket is megerősítsük. Úgyhogy nagy köszönöm szépen Varga Dávidnak, hogy megszervezte ezt a mai rendezvényt, és köszönöm szépen Récsányiaknak, hogy ennyire sokan szép számmal megtisztelték ezt a mai fórumot. Államtitkár úré lesz a főszerep ma, tehát ő alapvetően arról a kormányzati, politikai, azokról a folyamatokról fog beszélni, illetve elképzelésekről, amely szerintem Magyarország számára a jövőben nagyon fontos kérdéseket fog felölelni. És nem véletlen, hogy a mi gondolkodásunkban egy fontos motto az, hogy neki Magyarország első. De természetesen az önkormányzati választásokon minden településen dolgozó, vagy jelölt, vagy éppen képviseletre, vagy polgármesterségre vágyó személyeink, illetve támogatottjaink számára is, ha ezt a motto igaz, de természetesen ők mindenhol kiegészíthetik azzal, hogy kiegészítik azzal, hogy számukra a saját szeretnésük az első. Tehát én azt gondolom, hogy amellett, hogy Magyarország az első, a jelöltünknek, Varga Dávidnak mindenképpen bűnságot jelentünk, de természetesen beleillik abba a képbe, amit mi az országról szeretnénk kialakítani, illetve azt, hogy minden egyes településen, ahol az önkormányzati választásokon megmérettetünk és sikeresek leszünk, olyan emberek jártunk be, vagy olyan embereket segítünk, támogatunk, akik számára a nemzeti ügyek is kifejezetten fontosak. Úgyhogy minden egyes ilyen fórum, minden egyes ilyen találkozó egy kicsit a maga a világából kivetődik az országra, és kivetítődik az országra, és kivetítődik a nemzetre is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm szépen a meghívást, és azt is, hogy tényleg az elmúlt időszakban Hegedűs polgármesterúrnak megköszönöm azt a mindent, hogy tudjuk, hogy ő már polgármesterként nem jelöltette magát, és köszönöm azt a munkát, az együttműködést, amelyet az elmúlt években a település érdekében, a város érdekében véghez tudtunk vinni. Voltak buktatók, voltak segítőink, voltak ellenzőink ebben. Én azt tudom, és abban biztos vagyok, hogy Récsány jövője a fejlődés útját is jelenti. Úgyhogy köszönöm szépen Ferinek a segítőkedést. Bízom benne, hogy természetes az is, hogy miután Fidesz-KDNP támogatásával Varga Dávid indul, én ajánlom őt az önök figyelmével és az önök támogatására. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha jól tudom, a forgatókönyv szerint egyedül támogatásra. Köszönöm szépen. Szép percét kívánok mindenkinek. Először szeretném megköszönni, hogy ilyen szép nagy létszámba itt vannak, és megtisztelték államtitkárt, valamint a jelölteket. Akkor szép jó estét kívánok mindenkinek. Köszönöm mindenkinek, hogy megtisztelték államtitkárulat, hogy itt van köszönjük, valamint a jelölteket. Az az igazság, hogy gondolkodtunk a nagytermen, de attól féltünk, hogy nem lesznek, és hál' Istennek, Isten idehozott ennyi jó embert. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester jelölt úr, tisztelt képviselő jelölt társaim, tisztelt hölgyeim, uraim, kedves vendégek! Nagy megtiszteltetés is számunkra, hogy lakossági fórumunkon körünkben köszönhetjük Németh Szilárd urat, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárát, a Fidesz alelnökét. Én magam nevében, mint polgármester, külön szeretném megköszönni Magyarország nevében államtitkár úr, amit teljes mellszélességgel sok éven keresztül a rezsicsökkentésben részt vett, de még talán még nagyobb öröm számomra és a magyar nemzeti emberek számára, hogy a migránsok ellen
ilyen teljes merszélessége, ennyi áldozat hoznak azért, hogy mi nyugodtan békességből. Köszönöm szépen, Isten hoztál az
Istenet.
A lakossági fórum legfőbb célja a lakosság közvetlen bevonása az önkormányzati feladatok meghatározásában, illetve ezek végrehajtásában. Az őszi önkormányzati választás napját megelőző kampányidőszakban szervezett fórumok lehetőséget teremtenek arra, hogy a képviselőjelöltek teljesebb képet kapjanak a lakosság elképzeléseiről, melynek figyelembevételével alakíthatják programunkat. Bízom benne, hogy jól döntenek majd a Fidesz-KDNP jelöltei mellett, és ott teszik le voksukat. Köszönöm, hogy meghallgattak, és felkérem Varga Dávid, polgármester jelölt urat, hogy mondd el, mondok el. Még egyszer, köszönöm szépen, hogy jöttek.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeim. Köszönöm, hogy a Fidesz-KDNP létsági képviselő jelöltjeinek, az Együtt Létságért csapatának első lakossági fórumán részt vesznek, megtisztelik jelenlétükkel, mely a Fidesz országjárásának egyik állomása. Az országjárás még júliusban jelentette be a Fidesz önkormányzati kampányfőnöke Kósa Lajos, melynek keretében a mai lakossági fórumunkon Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz alelnöke vesz részt és előadást tart. Az elmúlt időszak eseményei azt mutatják, hogy az ország egyes településein egyértelmű kormánypárti győzelem várható, míg néhány helyen nagy küzdelemben dőlhet el, hogy kié lesz a polgármesteri szék, várhatóan településünkön is így lesz. De polgármesterjelöltként úgy érzem, a mellettem álló képviselőjelölt társaimmal egy erős egységet alkotunk. Célunk a cselekvő, dinamikus, határozott önkormányzati program megvalósítása, mely elsősorban az itt élők javát szolgálja. A szolgáltató önkormányzat modelljét szeretném megvalósítani, amely alapfeladatait minőségi színvonalon látja el, a lakosság megelégedésére középtávú koncepcióval rendelkezik, meghatározva a település fennmaradásának és fejlődésének útját. Olyan tevékenységet kívánunk folytatni, mely hosszú távon társadalmi és gazdasági szempontból is fenntartható. Legfontosabb feladatunknak tartjuk a rendszeres kommunikációt a polgárokkal, egyházakkal, a civil szerveződésekkel és a gazdaság szereplőivel. Célunk a minőségre, a fenntarthatóságra, a partnerség elvére épülő önkormányzat létrehozásra. De ezek az elképzelések nem valósulhatnak meg a lakosság nélkül. Szükség van önökre. Együtt kell gondolkodnunk, együtt kell tennünk létság jövőjéért. A közösségi összefogásnak hatalmas ereje van. Fontos, hogy nyitottak legyünk az együttműködésre, meg felelősséggel tartozunk egymásért. Bízom benne, hogy rendezvényünk és annak témái a közös jövőnk építését segítik elő, hiszen egy életerős közösségnek nem csak múltja és jelene, hanem jövője, biztos jövője is van. Teleki Pál szavaival élve, a magyarság kollektív életformája a kis közösség, mint amilyen a pásztortűz vagy a tábortűz. Ebben a szellemiségben várjuk önöket további választási eseményeinkre is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem Németh Szilárd urat, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárát, a Fidesz alelnökét, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Tiszteltek, köszöntöm önöket! Köszönöm szépen a meghívást! Valamisi képviselőtársamnak, polgármester úrnak és polgármester jelölt úrnak. Többször voltam már itt önöknél ebben a választókerületben. Létságon először vagyok, bár ilyen képviselői államtitkári mi voltamnál fogva, mert én amikor sorkatona voltam, akkor a 145. harckocsi ezrednél szabadszálláson kellett ezt a másfél évet lehúznom, és szabadszállásnak Rétság, mivel itt is akkor egy harckocsi ezred volt, ami itt is aztán később úgy tudom, hogy Dandárra alakult át. Ilyen testvérvárosa volt, vagy ilyen katonai testvérvárosa, és gyakran látogattunk el úgymond egymáshoz. Ezt persze nem szabad akaratunkból tettük annak idején, hanem különböző gyakorlatokon kellett megjelenni. Most, amikor eljöttem önökhöz, mielőtt eljöttem volna, én kértem mindenféle tájékoztatókat, megpróbáltam egy kicsit több dolgot felszívni magamból itt a területről, illetve a környékről, Rétságról, mert ha eljön az ember előadást tartani, akkor nem baj, ha tudja, hogy kikhez beszél, meg milyen településen van. Hát megmondom őszintén, én Csepelen élem az életemet, én már 56 éve, és egészen gyermektől, tanítón, tanáron, iskolaigazgatón keresztül, ellenzéki képviselő hosszú ideig, aztán polgármester, országgyűlési képviselő, most pedig államtitkár is vagyok, és képviselem ezt a települést, a Csepelről beszélek, ugye, ezt még egyszer szeretném mondani. Az nem egy könnyű terep. De amikor önökről olvastam, illetve erről a városról, akkor azt mondtam, hogy hoppá, nem csak Csepel nehéz terep, vannak másképpen nehéz terepek. Itt könnyebb, hogy mondjam, ilyen könnyebbnek tűnik a dolog, mert ez a vidék olyan dolgos. Tehát kijön az ember, és azt látja, hogy rend van, tisztaság van, és talán ez a hosszabb ideje is így volt, amikor én katonaként jártam erre, akkor is olyan rendben volt ez a település, ez a környék. Jól esett ide eljönni egy fővárosi embernek. Aztán ott olvastam, hogy hát úgy döntöttek a rétságiak, hogy ilyen vegyes csapatot hoznak létre a képviselőtestületben. És ez egy nagyon rossz döntés. Persze ezt mindenki mondja, hogy virágozzék sokféle virág. Jó. Legyen színes a világ, benetonkolor, meg most ez megy, meg sok szivárvány, meg minden, hogy mindenféle szín legyen, meg minden ott legyen, azt akkor abból az lesz, ami semmi. Mert úgy tudom, hogy ez a sok színesség, ez a nagy színes világ, ez megakadályozta azt, hogy itt az önkormányzat, Hegedűs polgármester úr, Hegedűs Ferenc polgármester úr, az a kormánnyal, a jelenlegi kormánnyal, amit Magyarországon kétharmaddal választottak meg. Hát önök is a képviselőket, országgyűlési képviselőket azért küldték a parlamentbe, hogy itt jól menjenek a dolgok. Ez az önkormányzat, amit beakasztott a polgármesternek. Na ezt a hibát én azt szeretném mindenkinek mondani, hogy ne kövessék el még egyszer. Ez óriási hiba. Tehát megenni azt a sok badarságot, amit mondanak azok egyébként, akik nem tudják másképp megszerezni az embereknek a támogatását, és ilyen nagyon jó, szép, hívó szavakat mondanak. Hát itt polgármester úr utalt arra, hogy állítottuk meg itt mi közösen. Nem én államtitkárként, nem a kormány egyedül. Közösen hogy állítottuk meg a bevándorlókat. Ami lehet, hogy Rétságot nem fenyegette, de ha most itt lennének, akkor azért a keleti pályaudvarról ide is érkeztek volna néhányan. Épp a németek, a CDF televízió néhány nappal ezelőtt emlékezett meg erről a keleti pályaudvari több ezres tömegről, akik lerohanták Magyarországot. Ugye 400 ezeren jöttek be Magyarországra, és önöknek egy kis földrajzi szerencséjük volt, hogy erre nem kóboroltak. És nem lették el ezt a várost. Tehát itt közösen kell tudnunk együtt dolgozni. Vannak, azt is hallottuk polgármester, hogy itt ezeken a lakossági fórumon majd meghalljuk az emberek, mit szeretnének. De az csak úgy lehet, tehát nem csak azt kell elmondani, hogy mit szeretnénk, hanem arról is kell gondoskodni, hogy ezt meg is tudjuk csinálni. Na most nézzék meg, nem akarok messzire menni, most nem a hazai példával példáloznék, na de mi miért tudtuk megállítani a bevándorlást? Nincs koalíció. Illetve van egy előre létrejött koalíció a Fidesz és a KDNP között. De itt nem kell senkivel alkudozni, hogy csak egy kicsit állítjuk meg. Egy kis határzár lesz, nem lesz rendes határzár. A szírek bejöhetnek, a izék nem jöhetnek. Tehát nincs ez az alkú, mint az egész Európában ilyen alkú dolgok vannak. Magyarország ezért volt képes azt megtenni. Mert a magyar kormánynak nem más politikai entitásokkal, pártokkal, emberekkel kellett ott alkudozni jobbra-balra, hanem megkérdeztük az embereket több nemzeti konzultáción, megkérdeztük az embereket több választáson, 10, 14, 18, ez egy komoly választás. És kétharmaddal mondták az emberek, igen. Ugye 18-ban az volt a választás tétje, ha még emlékeznek rá, hogy tudjuk-e alkotmányba foglalni, az alaptörvényünkbe be tudjuk-e foglalni azt, hogy mi akarjuk megmondani, hogy kikkel akarunk együtt élni. És az emberek ezt tudták. Ezt itt Tanúcságon is tudták, Nógrád megyében is tudták, Budapesten is tudták, és kétharmados felhatalmazást adtak erre. Mert erre biztatom önöket, az Európai Uniós választáson ugyanez volt, de nézzék meg, hogy hogy felhasítottuk az Európai Unió eddigi működését. Ugye? Tehát az összes olyan csávó el lesz onnan zavarva, aki a Brexitért, a bevándorlásért, meg azért felel, hogy nem bővítettük kellőképpen Nyugat-Balkánon az Európai Uniót. Úgyhogy én erre biztatom önöket, hogy itt a harmadik fordulóban Rétság az nagyon fontos. Tehát itt most megint többről van szó, mint csak önkormányzat. Többről van szó, hogy a Rákóczi út az hogy fog fejlődni, milyen irányokat vesz. Többről van szó, hogy ezt a Hemót, ezt a régi helyőrségi művözési otthont, ezt egy komoly tiszti kaszinóvá lehet-e alakítani úgy, hogy egyébként mondjuk a honvédség átadja a tulajdonrészt önöknek. Ami persze nem honvédségi tulajdonrészt, mert tudjuk, hogy állami, de tudjuk kezdeményezni. Én itt meg is ígértem rögtön, hogy ha hazamegyek, holnap az lesz az első dolgom, ment a minisztériumban, javasolni fogom, hogy az önkormányzat, ha megfelelő gondos kezekbe kerül, és az önkormányzat nem akarja továbbadni, csak itt mutatom, tehát megfelelő gondos kezekbe kerül, akkor kapja meg 100%-ban ezt a helyőrségi művelési otthont, és saját maga tudjon arról dönteni, hogy itt milyen kulturális élet fog zajlani. Szerintem ez fontos dolog lenne. Vagy a Hunyadi laktanya szintén. Tehát ezért vannak ilyen helyi ügyeink, de ezek a helyi ügyeknél most többről lesz szó. Hogy a kormány mögött tud-e állni olyan önkormányzat, amelyik nem azon töri a fejét, hogy hogy fűrészelje a kormányt, tehát a helyi pénzeket nem arra költi el, hogy mindenféle kossuth-téri szánkotöréseket rendezzen adventkor, emlékeznek rá még ugye ezekre a képekre, nem azon töri a fejét, hogy hogyan üvöltözzenek a parlamentbe megafonokon, megakadályozva a parlamenti munkát, hanem együttműködik a kormánnyal, és azokban a kérdésekben, amiben már egyébként egyszer döntés született. Mert ezzel kaszálnak. Tehát egyszerűen a magyarok már világos, nem egyszer, többször kimondták a magyarok, hogy mi a pálya bevándorlás ügyben. Többször kimondták a magyarok, hogy mi a pálya abban a kérdésben, hogy mi vállaljuk-e a keresztény kultúránkat, vagy nem vállaljuk. Meg akarjuk őrizni a magyar nemzeti örökségünket, benne a magyar nyelvünket. Ki akarjuk-e újból terjeszteni ezt a Kárpát-medencére, ezt az együttműködést. Ezek már döntések születtek. Ez ellen kár kaszálni, kár kapálni. Mert ezek a döntések megszületnek. Ezeket persze lehet egy kicsit tompítani az önkormányzatokból, és erre is készülnek az ellenfeleik. És ráadásul még az önkormányzatokban azokat a munkákat, amiket egyébként az emberek jogosan várnának el, azokat a fejlesztéseket, azokat a kulturális rendezvényeket, azokat nem fogják megcsinálni. Csepel erre egy élő példa. És szerintem itt is ez a feladat. No, hát bevezetésképpen ennyit, és én ezért javaslom önöknek, hogy ahol csak lehet, ezt mondják el, képviseljék, van még mennyi, egy 5 hetünk a választásig, tehát ez alatt az 5-6 hét alatt nagyon komoly kampánymunkát lehet elvégezni. Megengedik egy kis muníciót adnék ehhez a kampánymunkához, hogyha van olyan, próbálom ezt működtetni, ha segítetek, azt használ, köszönöm. Teljesen rendben vagyunk, köszönöm szépen. Ugye, itt beszéltünk az ország helyzetéről, semmi más nem tudunk elmondani, csak ugyanazt, amit most már harmadik éve képviselünk. Tehát 2016 elejére, de már 2015-re is eljutottunk oda, hogy abból a mély gödörből, amiben a 2002-2010 közötti Gyurcsány-Bajnai korszak, meg még egy picit olyan egyes is ott az elején, amíg ki nem rúgta a Gyurcsány, belesodorta az országot, abból sikerült közösen, együttműködve kimásztunk. Ez nagyon sok olyan dolgot törtünk meg, nagyon sok olyan gazdasági elképzelést, ami megint ilyen jól hangzott. Ez a blabla szöveg, de annak a következménye az mindig negatív lett. Ugye? Kell nekünk az IMF kölcsön, csak egy példát mondok. Hát, mint egy falat kenyér úgy kellett nekik, egy év alatt költötték el a 15 milliárd eurót. Tehát mire jött az első választás, mikor eltakarította őket a népség, addigra ugye az történt, hogy itt álltunk 15 millió, milliárd eurós IMF kölcsönnel. Azt mind az Orbán kormánynak, és természetesen a magyaroknak kellett visszafizetni. De mi ezt megtettük. És lakatot is tettünk az IMF-nek az irodájára. És azóta köszönjük ezt a jó tanácsot, ezt a kellemes lehetőséget számunkra, nem vesztük igénybe. Azért, mert az emberek hittek ebben, és ennek megvannak a maga fontos mutatói. Itt csak kettőt, hármat soroltunk föl, de hogyha azt mondjuk, hogy Európában most a második negyedévet zártuk úgy, hogy 5%-os a GDP növekedésünk. Az elsők vagyunk Európában ebben. Tehát a gazdasági növekedés GDP arányosan Magyarországon az első. A németeknél alig érték el az 1%-ot. Tehát az európai átlag mélyen alattunk kullog. Ugye a miniszterelnök úr mondta, hogy a családpolitikai elképzeléseinket, a családvédelmi akciótervet akkor fogjuk tudni igazán teljesíteni, ha az európai átlag fölött 2%-kal teljesítünk. Most az európai átlag fölött 3%-kal teljesítettünk egyébként. Vagy itt van az államadósság, amit mindig hallottunk. Az adósság, ez baromi rossz a magyar embernek, még mindig bejön azért, hogy itt volt egy nagyon komoly devizaadósság is. Tehát nem csak az állam adósodott el, hanem az önkormányzatok is gatyáig eladósodtak. A magánemberek, a vállalkozások nem tudtak megfelelő pénzhez hozzájutni. Nem volt, aki már el van adósodva, annak a bank már nem fog tudni adni újabb pénzt, hogy fejleszten. Tehát az egész belement egy olyan körbe, ami még mélyebbre húzta az egész gazdaságot. És akkor ennek volt egy nagyon kellemetlen része, az amikor gyakorlatilag megkétszereződött a munkanélküliség, a foglalkoztatási ráta pedig hihetetlen alacsonyan volt. És 2010 óta itt 791 ezer munkahely született. 791 ezer. Ez 2020-ra egyébként el fogja érni az egymilliós lehetőséget. Ma már ott tartunk, hogy nem a munkanélküliségtől kell félnünk, hanem a cégeknek attól kell, hogy lesz-e megfelelő magyar munkaerő ezen a piacon. És ebből jöhetett, és az adócsökkentésből jöhetett az a többlet pénzbe, tehát az adósságunkat visszafizettük, az emberek dolgoztak. Ja, és még fontos ez az adócsökkentéssel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag mindenki hozzájárul, és azonos módon járul hozzá, ez az egykulcsos személyi jövedelemadóról beszélek, járul hozzá az államháztartásnak a kiadásaihoz, tehát az állami költségekhez. És ebből jöhetett az, amit szintén nemzeti konzultáción döntöttünk el, tehát nem, egyszer csak nem felkelt Novák Katalin, és úgy gondolt, hogy de jó lenne a családokon segíteni, hanem ezt megbeszéltük az emberekkel, és az a 7 pontos családsegítő program, az a családi akcióterv, a családtámogatási akcióterv, amely a gyermeket a középpontban, gyermekeket nevelő, gyermekeket vállaló és nevelő családokat helyezi, azt önökkel konzultáltuk meg. 1.300.000 ember vett részt ebben a konzultációban, és 95%-os átlag 95%-os biztonsággal a feltett 10-valahány kérdésre 95%-os egyhangúsággal válaszoltak az emberek. És annak a következménye az a családtámogatás, amiről itt láthatnak néhány mondatot, és aminek a következménye az, hogy ma 2,5-szer több pénz, tehát az országgyűlés által meghatározott országos költségvetésben a legnagyobb falat az a család támogatási büdzsé. Ez 2,5-szer nagyobb, mint amit 2010-ben átvettünk. Ez óriási pénz. Eddig 2300 milliárdot tett ki. 2300 milliárd forintot tesz ki. És ennek vannak olyan részei, amelyek természetesen a közoktatást, a köznevelést is érintik. Itt az ingyenes tankönyveket szeretném én külön kiemelni, illetve az ingyenes étkeztetést. Ugye mi avval a problémával szembesültünk, hogy vannak gyerekek, akik nem jutnak minden nap legalább egyszer meleg ételhez. De ha ezek a gyerekek óvodába járnak, ezért tettük kötelezővé az óvodába járást, nem úgy, hogy kiírtuk, hogy kötelező, hanem ez igazoltan, tehát adminisztratívan is kötelező, és ezért van az iskolába, járásnak is a kötelezettsége megteremtve. Ez a fő motiváció annak, hogy ezek a gyerekek például egy szegényebb településen ne maradjanak innen. És hát az a családvédelmi akcióterv az ugye egyértelmű, az ismeri gondolom mindenki ennek a pontjait. Ez most nem ez van felsorolva, de azért szerintem foglaljuk össze. El tudnák mondani, hogy melyek a családi akcióterv pontjai? Mit lehet állami támogatással vásárolni? Hát lakást nem, tehát van egy ilyen otthonteremtési ügy, ezt a CSOK-nak hívják röviden, ez a családi otthonteremtési akcióról van szó. Aztán, ha már valakinek van egyébként lakása, és vállal a gyermeket, akkor annak, és ez a lakás hitellel terhelt, akkor itt a hitel felfüggesztésről, vagy a hitel teljes visszafizetésről is van szó. Tehát van egy ilyen hitel támogatási pont ebben a családvédelmi akcióterem. Mit lehet még vásárolni állami támogatásra? Most az nagyon népszerű. Hát 7 személyes ugye gépjárművet, amiben nagypapa, nagymama is adott esetben befér, tehát szerintem ez is rendkívül beszédes. Azt hiszem, hogy itt majdnem 20 000 ilyen szerződés köttetett már meg az egész országban. Biztatnék mindenkit erre. Itt látok néhány nagymamát, nagypapát. A nagymamák, nagypapák bevállalhatják, hogy ők mennek. Szerintem ez nagyon, nagyon nagy dolog, úgyhogy természetesen megmarad mellette a nyugdíj is. És biztos vannak itt közöttünk nagy családosok, olyan hölgyek, akiknek 4 gyermekük van, vagy annál több. A 4 gyermekes édesanyák, vagy a több gyermeket, tehát a 4-nél több gyermekes édesanyák, azok jövő januártól teljes egészében adó fizetés kötelezettség alól fel lesznek mentve. És hát van egy bölcsődei építési program, nem tudom, hogy abban ti részt vesztek itt valamilyen formában, úgyhogy a 2022-ig azt szeretnénk elérni, és el is fogjuk érni, hogy 70 000 gyereket tudjanak a szülők, akik úgy döntenek, hogy már 3 éves kor előtt, a gyerek 3 éves kora előtt elmennek dolgozni, azoknak legyen ilyen bölcsődei ellátásuk. Ezt én itt jelentettem mindenkinek, hogy Csepelen ez rendben van. De Csepelen nincs olyan, hogy bölcsődéért kell valakinek sorválni. Ezt egyébként saját forrásainkból, csepeli forrásokból teremtettük meg. Amikor polgármester voltam, akkor elindítottuk a Gyermeksziget programot, aminek az volt a lényege, hogy megfelelő számú bölcsödeink, megfelelő számú óvodánk legyen. Minden gyerek Csepelen, aki akar óvodába jöhet, sőt a környékről is jönnek. Iskolákkal ugyanígy vagyunk, és hát a környezetünket is úgy változtattuk meg, hogy talán az ország leghíresebb játszóterei nálunk vannak. A kalózhajós játszott, én biztos néhányan hallották, ez a Dunaparton, és most legutóbb pedig a Rákóczi kertben egy gyönyörű várat adtunk át a gyerekeknek. Előtte a komcsit topzottak, ott valami pártház volt, úgyhogy kiranéztük, és akkor úgy rendben volt a történet. Az önkormányzatokról, ha már önkormányzatokról beszéltünk, azt azért ne felejtsük el, hogy ma az önkormányzatoknak nem kell úgy gazdálkodniuk, mint amikor én 2010-ben átvettem a polgármesterséget. 3 számot mondok, talán azok is, akik soha nem foglalkoztak önkormányzattal, megértik, miről beszélek. Mikor polgármester lettem, akkor Csepel költségvetése az éves költségvetésről beszélek, mínusz 3,6 milliárdot mutatott. Mínusz 3,6 milliárdot. Ha én akkor nem hozok meg megfelelő intézkedéseket, akkor az év végére eléri a mínusz 4,1 milliárdot, és a törvény értelmében mínusz 4 milliárdnál megszűnik az önkormányzat. Ennyi. Ezt hagyták örökül. 2010-re. A vagyonvesztés Csepelen 10,2 milliárd forint volt. Mondom, 10,2 milliárd forint volt, és az eltársak még egy hihetetlen jó dobbanással a másfél évvel a választás előtt az önkormányzat összes kölcsönét svájci frank alapúvá tették. 2,5 milliárd. Na ezt kellett kigatyázni. És ma ott tartunk, hogy ezek a számok, a folyó fizetési mérleg, az nem mínusz 3,6, hanem plusz 2,2 milliárd forint. Plusz 2,2 milliárd forint. Ennyi van bent a kasszában, amit el tud költeni az önkormányzat, a Csepeli önkormányzatról beszél. A vagyon növekedés az 14 milliárd forint. Ez a helyzet. Úgyhogy és kölcsön nincs. Tehát nem kell semmit. A cégeinknek sincs kölcsönük, és senkinek. Tehát azt gondolom, hogy össze lehetett rendesen rakni, és össze is kell, ott, ahol megfelelő döntések születettek. Mert nálunk az emberek úgy bíztak meg bennünk, hogy adtak egy kétharmados felhatalmazást, tehát minősített többséggel mindent tudtuk vinni. És mi meg megcsináltuk azt, hogy az elvtársak semmilyen pozíciót nem kaptak. Mert akik már egyszer tönkretettek valamit, azok jobb, hogyha csöndben vannak. Tehát egy kicsit bőjtölnek. Ugye két cikluson keresztül nem volt bizottsági elnökük, alelnökük, tanácsnokuk és semmi az ég egyet a világon, mert ők hosszú időn keresztül, ugye a 90-2010-ig az egy 20 év, azért megmutatták, hogy hogy kell tönkretenni egy olyan nagymúltú és erős kerületet, mint Csepel, ugye Weissmatrinnak a városa. De azért beszéljünk arról, hogy az összes önkormányzat tekintetében, az összes önkormányzat az azt jelenti, hogy a 3200 önkormányzatból 2100 önkormányzatot kellett konszolidálni. 2100-at. És ezek közül mindegyik nagyvárosi önkormányzat benne volt. Hát ugye ott lehetett legjobban eltüntetni a lóvét az eltársaknak, ugye ott nyomták rá a feladatot, oktatást, egészségügyi ellátást, az egészet rányomták el az önkormányzatok, beígértek mindent 2002-ben, toronyórát lánccal, és ki akarták fizettetni az önkormányzatokkal. Az önkormányzatok meg ott álltak, mint a talágyerek, és látták, hogy jön valami pénz a rendszerbe, de nem jött semmilyen pénz, ezért mit kellett csinálni? Balagni a bankokhoz, kicsit kunyerálni, letérdelni, megkapták, és gatyára eladósítva az önkormányzatok. 1370 milliárd forintot kellett konszolidálni. Most, hogyha ezt nem kellett volna, tehát ezt nem kellett volna visszaadni, nem kellett, ez mind az ország hasznára lehetett volna. Most ez történik. Vannak önkormányzatok, akik így egy kicsit még jönnek, mennek, de ma már törvénybe foglaltuk, hogy az a polgármester, amelyik az önkormányzatot ilyen helyzetbe hozza, az többet nem lehet polgármester. Szerintem ez így rendben van. Az, aki az önkormányzatot ilyen helyzetbe hozza, annál kopogtat az ügyész. Csepelen 2010-ben az ügyész senkinél nem kopogtatott. Én a Vörös Csepel című könyvbe 2011 elején közzétettem mindent, nevekkel. Engem azért a könyvben senki nem jelentett fel. Tehát ami oda le van írva, az nagy valószínűséggel igaz. Hát persze, hogy igaz, mert mindennel tudtam igazolni. Mert 6 hónapig csak avval foglalkoztunk, hogy rászabadítottam mindenkit arra, hogy nézze meg, hogy ezt a mérhetetlen gazemberséget, amit ezek ott elkövettek, ezt hogy tudjuk helyrehozni. Hát azt mondtuk, hogy erről nem csak politikai döntés kell, hogy szülessen, hanem ha valaki ezt bevállalta, akkor erről valamilyen bírósági döntésnek is kellene születni. Na, ezek nem történtek meg, mert a bíróság gyakorlatilag egy-két ügyet eltekintve mindenkinél nem talált semmiféle bűncselekményt. Ez is egy érdekes hozzáállás, én szerintem nem jó hozzáállás. És van egy, ott kiemelve a végén azt ott kiemeltük, hogy azok az önkormányzatok, amelyek gyakorlatilag az az 1100, amelyik nem halmozott fel adósságot, mert megszenvedték kegyetlenül, azok többletforráshoz jutottak fejlesztésekben. Tehát a konszolidáció nem 1300 milliárd, hanem 1600 milliárdra, több mint 1600 milliárdra jött ki, mert azok az önkormányzatok, akik nem kényszerültek abból, hogy félig eladósodjanak, azok komoly pénzeket kaptak. Hát itt van, amiről beszéltünk. Ugye itt ezt mind közösen alkottuk meg. Tehát mi mindent kaptunk, hogy mindenkitől a stop sorosért. Ma meg úgy néz ki, hogy mi vagyunk, akik itt Európában meg tudjuk mondani, hogy ennek hogy kell működni ennek a történetnek. Óriási bűn volt Európában az, amit néhány nagyhatalomnak a vezetője, hát mondjuk ki a nevét, Angela Merkel többek között, de hát a franciák is nyakik benne voltak ebben, és még néhányan, és hát a brüsszeli bürokraták az élen, aki ugye az a Jean-Claude Juncker nevű isiászos fickó, tehát ugye ő gyakorlatilag törleszteni akart nekünk, azt azért tudják. Tehát mert két ember volt Európában, aki azt mondta, hogy ez az ember, ez alkalmatlan emberek, ne választuk meg, ne vigyetek minket be olyan helyzetbe, hogy nekünk ezt meg kelljen szavazni. Tehát a németek nyomták, mint süket a csengőt, a franciák összebútoroztak velük, ugye ment, és átvitték az egészet, és nem volt más helyzet. Két, az egyiket úgy hívják, hogy David Cameron, másikat meg Orbán Viktor. Ez a két ember. Mi is történt utána? Mit kaptunk mi a Brüsszelből? Mit kapott a mi magyar miniszterelnökünk? Azt állni kellett, amit ő kapott. Emlékeznek, ez az ember még azt is megengedte magának, hogy egy pofont adjon a magyar miniszterelnöknek. Döbbenetet. Ott mindenki szeme láttára. Hát ilyen hátba veregetésnek tűnt, meg ilyen jópofáskodásnak. Na de hát hogy jön ez hozzá egy ilyen ember? És ez vezérelt, hogy nekünk mindenütt beakasztom, ahol csak lehet. És hát a Brexitről most akkor ne beszéljünk, hogy ott mi történt. Na mindegy, ezt a csatát megnyitjuk. Megnyertük. Hát tegnap találkoztak a V4-ek, találkoztak a balkáni, a nyugat-balkáni országokkal együtt, akiket elfelejtettek fölvenni. Tehát a Juncker ebben az elmúlt 5 évben az gyakorlatilag az európai bővítésért, mert ez a bővítés nem csak egy ilyen szépségtapaszt, hogy mi is Európa tagjai lehetünk. Hát ez egy gazdasági érdek. Ez egy politikai érdek. És, ami oda van írva, biztonsági érdek. Hát honnan jöttek a migránsok? A Marsról leérezkedtek? Vagy honnan? Hát ugye Nyugat-Balkánról nyomultak be Magyarországra. Hát nem véletlen van a kerítés Szerbiánál, meg Horvátországnál. Ugye? És egész egyszerűen ezek nem történtek meg. Hát mi szenvedtük meg leginkább ennek a kárát, mert nekünk, mint a schengeni országnak, akik a Dublin 3-at eminensen be kell, hogy tartsák, ugye, mi nekünk kellett megvédeni Európát. A nem először persze a történelem folyamán, de megvédtük Európát. És hogy szenvedtük meg? Hát először úgy szenvedtük, hogy 400 ezeren átgázoltak. Mert azt mondták, hogy mi nem állíthatjuk meg őket. Majd itt akarták őket tartani. Nézzék meg azt a CDF filmet, ki tud németül, az meg tudja nézni a hosszabb változatot is, de van egy magyar változata, érdemes megnézni. Hogy mit csináltak ezek ott velünk. És hogy akarják még mindig a nyakunkba varni, mintha innen Magyarországról indultak volna el az emberek Németországba, meg Svédországba, meg Ausztriába. Mármint a illegális bevándorlók. Tehát ezt nyomják, próbálják ránk a mi nyakunkba nyomni még mindig. De most már nekik azt gondolom, hogy leáldozott, mert közösen ezt meg tudtuk akadályozni. Meg tudtuk akadályozni a 98-as, a 2018 áprilisi választásnál, a kétharmados felhatalmazással. Nem csak ezt, hanem azt is meg tudtuk akadályozni, hogy visszaküldjék ide őket, mert azt mondtuk, hogy nem csak délről van fenyegetve az ország, hanem nyugatról is, mert közben azért abban megegyeztek, hogy aki nekik nem kell, azt visszanyomják ide hozzánk. Úgyhogy egyébként Dublin 3-at sértene, mert nem mi nálunk jöttek be az Európai Unióba, tehát nem mi vagyunk az első ország, akinél beléptek, hanem minimum azt lehet mondani, hogy Görögország. Első biztonságos országról beszélünk. Ezt mi mind együtt akadályoztuk, ezt nem szabad föladni. És az önkormányzatok már egyszer letették a voksot polgármester úr, külön köszönet nektek is, akkor amikor arról döntötte külön az önkormányzatok, hogy az önkormányzat sem fogadja be. Persze volt olyan önkormányzat Szeged, ahol nem döntöttek erről, ezt leszavazták. És azért mégsem fogadott be senkit, Botka. Tehát értik, hogy miről van szó, gondolom. No, hát együtt megvédtük a saját biztonságunkat. Biztonság nélkül nincs gazdasági növekedés. Tehát a világban sehol. Tehát ahol rendetlenség van, ott nincs gazdasági növekedés. Ott nincs szociális kiadás, nincs családtámogatás. Mert nincs rá. Ahol a saját embereik, saját családjai, saját gyerekeik helyett másokat hívnak be, nézzék meg Svédországot. Nem tudom, hogy van itt valakinek Svédországban rokona ismerős. Ha nekem van. Malmö elveszett. Vége. 60%-ban migránsok lakják. Most elkezdik megszervezni magukat, onnantól kezdve ővék a város. Világos, nem? Láttunk már ilyet mi is, nem? Megy fán pókot, éjjel jött nappal meghalni, tehát mindenki tudja, hogy miről beszélnek. Ha ők vannak többen, itt vannak, minden az övék. Ennyire egyszerűen. És nincs biztonság. Ez egy más kultúra. máshogy élnek, máshogy viselkednek az asszonyaikkal, lányaikkal szemben. Nem kell ezt külön elmondani, gondolom, hogy erről sok mindenki olvasott. Javaslom, hogy szívjuk föl magunkat ebben a kérdésben, és mondjunk ki meg, hogy mi ebben nem kérve. Önkormányzati szinten sem szeretnénk, hogyha a torna termet nem a gyerekeink használnák kosárlabdára, cselgásra, cirkózásra természetesen, hanem mások. Akiket ide majd bezsúpott. Németországban ez így történik. Németországnak vannak olyan városai, amelyek hasonlóak Malmöhöz. Németországban indultak el úgy iskolai osztályok, hogy nem tudnak németül a gyerekek. Nem egy gyerek nem tud németül, hanem a többség nem tud németül. Ha a többség nem tud németül, akkor ahhoz mindig a kisebbségnek kell igazodni. Nem? Saját hazájában kisebbségbe került a német. Nem őshonosan, hanem most behordtak oda mindenkit. Mert az őshonos kisebbség az egy más kérdés. Ők ott élnek 1000 év óta. Magyarok Erdélyben. Ez egy egészen más kérdés. Megismerik őket? A miniszterelnök úr nagyon jól fogalmazott, most már ketten vannak. Tehát a Gyurcsány családot látjuk, ugye? És egyértelmű, hogy mi a pálya. Nem véletlen van Gyurcsány Ferenc ott hátul, az egész rendszert ő mozgatja. Tehát Csepelen annyira világos volt például most az önkormányzati választáson, még azt is megengedték maguknak, hogy kinyírtak két MSZP-s képviselőt, akik egyéniben nyertek akkor, amikor mi nagyon megvertük őket. Amikor kétharmadot szereztünk. Tehát 14 körzetből mi megnyertünk 11 körzetet, és abból a háromból, amit az ellenzék nyert, abból kettőt az MSZP nyert meg. És ezt a két embert levették a Gyurcsány kérésére. Egyértelmű. Azért, hogy a Jobbiknak, meg a, hogy jelkezik a gyerekeket? Momentumnak legyen helye. Hogy ők is benne legyenek a brancsban. És lehessen azt mondani, hogy mekkora nagy az összefogás. Tehát a Gyurcsány bármire képes. Tehát ez egy rettenet ember, pont mögöttem ül a parlamentben, ahogy azt ülök, és van két jó partnere, az egyik Vadai Ágnes, mondod a név valamit, másik meg Bangóné. A hivatásos patkányozóról beszélek, tehát aki ezt ilyen nagyiparban üzi. Isteni hallgatni őket, amikor beszélgetnek. Az embernek dug a feje, de hát azért vagyunk, hogy ezt a hátunkat tartsuk nekik. Na most ők azért egészen másba gondolkodnak, és gondolkodtak is. Tehát ilyen, hogy magyarság, hát ez nekik rettetesen fáj. Vadai Ágnes azt mondta, hogy az Európai Unióban az a feladatuk, hogy borsot törjenek a Fidesz óra alá, és mindent, amit a Fidesz szeretne, azt ők megakadályozzák. Ezek magyar emberek, magyar képviselők? Csak kérdezem, hogy működik? Ez ellen nem törvény kell, szavazni kell ez ellen. Magyar emberek 3 képviselőket bejuttatták, vagy 4 képviselőket, ugye? 4-et? 3. 4 képviselőket bejuttatták a parlamentbe, csak szeretném mondani. Tehát szavazni kell. Tehát erre próbálom önöket biztatni, én már most már sokszor mondom, hogy itt is szavazni kell. Tehát ez egy ilyen helyzet. Ugye ezek a mondatok, tehát teljesen értelmetlen hermetikusan lezárni a határt. Hát akkor minek van értelme? Tehát a kerítést a saját birtokunkon miért húzunk ott? Miért mutatjuk, hogy ott van egy ilyen valami? Hát azért, hogy ne lép be, mert ha belépsz, akkor abból neked bajod lehet. Ha hívlak, akkor gyere. De az hogy néz neki, hogy a szomszéd bácsi, Csaba bácsi, egy nagyon rendes gyerek a szomszédom, nagyon rendes ember, de meghívná a barátait és mondaná, hogy gyertek át a Szilárdnál, majd ott ebédeltek, majd ő vesz nektek ezt, és most ott alszotok majd. Ez hogy van? Hát ugye történt, nem? Gyertek nyugodtan, majd Magyarország állja a költségeket. De milyen alapon lenne ez? És ők, hát egyértelmű, hogy kiket képviselnek. Tehát ők nem azért mentek ki Brüsszelbe, hogy a magyar embereket, Magyarországot képviseljék. Ezt itt ágában is, de be is mondják. Tehát itt már nincs rejtőzködés sem. Világosra tették, egy Európai Egyesült Államokban gondolkodnak. Ott mi lesz egy magyar önkormányzatnak a sorsa? Tehát az Európai Egyesült Államokban egy magyar önkormányzatnak mi a sor? Mit tud tenni egy magyar önkormányzat? Jó, mély levegőt vehettek, ha így lenne, nem? Na, ezt kell megakadályozni. És ezt most a harmadik fordulóban az önkormányzati választáson is meg tudjuk, meg kell erősítenünk. 2010 előtt, ugye, azért gondoljunk vissza, ismerős az a két ember ott? Mosolyognak nagyon, egymás haverjai voltak, metróügyekben ezek rendkívül jól tudtak együttműködni. Ugye a metró bizony, itt érzem én ezt a, hogy mondjam, mosolyt is, de ez inkább siralmas. Tehát azért, hogy az ország megint oda kerüljön, hogy a legnagyobb korrupció az a 4-es metrónál történt 2010-ig. 168 milliárd forint. Mekkora költségvetésetek, polgármester úr itt? Másfél milliárd. Osszák el a 168-at másféllel. Hány éves költségvetése lenne ennek a településnek? Amit eltüntettek, nem mint rák költöttek, ami gyanús volt az Olafnak. Ami gyanús volt. Hát olyan horror áron, én amikor képviselő lettem, akkor már mint fővárosi képviselő, akkor úgy volt, hogy olyan 200 milliárdból megvan a metró. Mire leszereltem a fővárosi képviselőségről, addigra majdnem 600 lett. És nem értünk soha semmi. Hát Tarlós István fejezte ezt be, ha emlékeznek rá. Tehát amikor Tarlós István főpolgármester lett, azt hiszem 2012-ben vagy 2013-ban adtuk át a metrót. Valami teljes elképesztő arrogancia, nagyképűség, ragadós kéz, ami csak létezik. De nem csak ez volt, hogy a nemzet fővárosát kilúgozták, tönkrevágták, hát azért teljesen tönkre gajálták a gazdaságot. Hát a GDP mínuszt mutatott. Meghamisították egyébként az ország eredményeket. Tehát az ország költségvet 2006-ban emlékeznek erre. Hát 2006-ban mielőtt bevallotta a Gyurcsány a balatonösszödi beszédében ezt az egészet, előtte ott volt egy választás, emlékeznek rá. Hát olyan dolgok mentek, arra is emlékeznek, hogy a multik, hogy ez a csapat maradjon, még arra is képesek voltak, hogy szaladgáltak az 5%-os áfával. Tehát minden nap más mutatkozott be, hol az egyik ilyen áruház, hol az egyik ilyen szolgáltató, energiaszolgáltató, rezsicsökkentés szóba került, ugye, az, akik akkor emeltek áramot meg gázt, amikor akartak, 15-ször 8 év alatt, az brutális. A hasra bemondva, tehát semmilyen számítás nem kellett hozzá, hanem így zsinórba ment. Tehát akkor, amikor zuhant le az áramára, akkor itt emelkedett. És ugye arra voltak képesek, hogy ott rohangáltak ebben az 5%-os áfával, ami aztán szeptemberben hirtelen megugrott. 15 volt eredetileg, ha emlékeznek rá, szeptemberben meg 20 lett. Ugye a választás után 17 nappal az ötödik beszéd nyilvánosságra a hozatala előtt. Szeptember 1-től. És akkor megérkezett az, ahol bemondta, hogy volt egy kis buli fiúk, átvágtuk a népet. De valami kegyetlenül. Aztán amikor a nép azt mondta, hogy ebben nem kérünk, akkor meg közéjük lövettek. Az emberek közé. Én ott voltam a zsinagóga mellett. Az a helyzet. Én láttam repülni a babakocsit, amikor megindult a lovasroham. Szerencsére a kocsiban nem volt kisgyerek. Már ezek ilyen emberek. Őket lehet visszahozni. Tehát őket kívánják vissza. Maguk elé toltak most mindenféle kis csávót. Tehát megérkeztek ezek a úri gyerekek, a SZDSZ-es vizékkel, felmenőkkel a hátuk mögött, megérkeztek, ők eladják, hogy milyen tuti. Jönnek a szép hívószavak vannak. Ember baráti. Hát ne hagyjuk már belefulladni az embereket a tengerbe. Igaz ez? Ez igaz, ez így van. Nem szabad ilyet engedni. Csak akit kiveszek a tengerből, azt nem Szicíliában kell a partra tenni, hanem Líbiában. Ahonnan jött, oda kell visszavinni. Ez már egy más kérdés megint, ugye? Mondják, ez folyamatosan megy a szöveg, ott a számok magukért beszélnek. Az előbb beszéltem a munkanélküliek megduplázódásáról. 2002-ben 344 ezer munkanélküli volt Magyarországon. Az első Orbán kormányt, amikor a megyesék váltották. És amikor mi váltottuk őket, akkor 653 ezer. Nem ugyanaz a szám. Ez brutális. Foglalkoztatottságról ne is beszéljünk. Magyarországon a foglalkoztatottsági ráta nem ért el az 55%-ot. Az adófizetők meg ennek a felében voltak. Az előbb beszéltem a közös teherviselésről, hogy mindenki adófizet. A Magyarországot 1.600.000 adófizető tartotta el. Ez hogy van? Ez hogy működik? A fő mondat az volt, hogy ugye mi megfordítottuk a családpolitikát. Tehát nem azt mondjuk, hogy azokat támogatjuk, akik a gyerekekből akarnak élni, hanem azokat, akik a gyerekekért akarnak élni. Óriási különbség. Ha gyereket válasz, akkor föl is kell nevelned, ehhez kapod a támogatást. És akkor hát itt vannak az új szövetségeseik, illetve új régi szövetségesek. Hát jól látszik, hogy ez a Momentumos gyerek, a Jobbik. Tehát azért kigondolta volna, hogy úgy lemegy kutyába a Jobbik nevű szervezet, ahogy ezek lementek kutyába. Már tavaly a választáson, de most aztán mennek a Csepelen együtt indulnak. Tehát ott a nagy szövetségben van, ugye pont a Jobbikos csávó miatt rúgták ki az MSZP-t. Ez is egy szép üzenet egyébként mindenkinek, hogy így számítunk rád. Szóval valami elképesztő, pénzért, hatalomért bármit. Bármit, bármikor. Bármit hazudunk, bármit megteszünk, bárkivel szövetkezünk. És ez a duma, hogy a nácik, meg a komcsik, nevezzük ilyen egyszerűen ezeket a dolgokat, azok sose találnak egymásra, most egymásra találtam. És ott áll, aki a Frigyet megszerkesztette, a liberálisok. Kész, pont, lefőtt a kávét. Ezen nincs mit magyarázni. Hát nem magyarázzuk már el, hogy azt a gyereket kell támogatni, aki a Dunaparton lévő emlékcipőkbe köpködött bele. Hát az hogy? Ezt lehet ezt magyarázni? Ezen nincs mit magyarázni. Ez magyarázhatatlan. Hogy a fordítva, azt a Gyurcsányt kell támogatniuk, azt a Gyurcsánynak azokat az embereit, azt a Gyurcsányt, azt vállalják be főnöknek, aki ellen egyébként annak idején a Jobbik alapult. Tehát az első pontja az volt, hogy soha többé Gyurcsány. Ezeket nincs mit magyarázni, napnál világosabb, hogy mit akarnak. Semmi más. Tehát nincs se vízió, se program, se munka iránti igény. Egy dolog van, hatalompénz. Ez nagyon-nagyon szükséges lenne számukra. Nem is tudom, egy barátom úgy fogalmazott, hogy a Skoda slusz kulcsokról álmodnak. És ez mindent elmond ebben a történetben. Hát igen, itt két olyan embert látunk, akik megjárták a sittet. És nem is akárhogy, mert elég nagy pénzek eltüntetésében vettek részt. Ugye itt Budapestről Bungal György az egyik, aki hosszú ideig volt a börtönben, mert ott mindenféle ingatlan Panamában volt a 7. kerületben az Erzsébet városban érdekelt. Hát a másik pedig hát Szombathelyről, meg még sok helyről, ez a Ceglédi Csaba nevű fickó, aki még arra vetemedett, hogy megcsapolja az egyetemista munkavállalóknak a pénzét. Ő nem fizették ki az egyetemet. Létrehozott egy céget, ahol az egyetemisták, főiskolások munkát vállalhattak, azok elvégezték a munkát, és akkor még annyit sem mondtak neki, hogy köszönöm. Majd. Azóta sem láttak a pénzből semmit. A fickónak a számláján, mármint úgy értem, hogy az elszámoltatási számláján, az 4 milliárd van. Az nem kevés pénz. Az már megint elég sok lenne nektek, nem? Itt egyszer hoztunk volna 4 milliárdot, és azt mondtuk volna, hogy akkor ezt költsük vétságra, akkor lehet, hogy már Hunyadi laktanya problémája is megoldódott volna. Igen, hát ez a teljes alkalmatlanság. Tehát látszik is az arcon, hogy itt nem tudom, hogy mibe bíztat Karácsony Gergely. Ő az X-edik pártban találja magát, nem? Valami LMP-vel kezdett, aztán lett PM, aztán lett P, azt most van MSZP, meg mit tudom én micsoda. Tehát meg van most Momentum, meg minden, ami a csövön kifér. És az egyik legfontosabb programpont, ami egyébként bennmaradt a mert a liberálisokkal is összebútoroztak, van egy a liberális párt. Abban is összebútoroztak, és ott annak az első pontja a budapesti programban, hogy a cannabis, tehát ezt a, mi ez magyarul, ez a vatkendert, tehát a jointot, azt szabaddá kell tenni. Azért az egy baromi nagy lehet, amikor majd bent ülnek a polgármesteri jódat, nyomják ezt a füvet a fejükbe, és úgy hoznak döntéseket. Tehát teljes gáz az egész, úgyhogy most mit lehet el az ember? Vagy ő fogja megoldani Budapest parkolását? Az hogy? De most, hát ugye a 14. kerületben kellett volna megoldani, de nem tudom mennyi a remittenda, de valami hihetetlen pénzt fizetnek rá a parkolásra. Hát az pedig egy olyan műfaj szerintem a parkolás, ahol semmi más nem kell csinálni, csak festegetni csíkokat, meg parkolórát kitenni, halálra büntetni az embereket. Akit egyszer ezek megbüntettek, az örök életére bűnös marad. Tehát addig tekerik, hogy be nem fizeti. És előírják, hogyha 3 nap, akkor 5-szörös, 30 napon belül 40-szeres, 30 napon túl 1500-szoros fizetés, elképesztő. Mert ezt sem tudta megszervezni az embert. Ez teljes gáz, a 14. kerület adósságokkal van elhamozva. Egy olyan helyzetben, ahol az önkormányzatok rendbe lettek téve, és a 14. kerület az a lehetőségeit tekintve nem rétság. Ha értik, mire akarok célozni. Hát a 14. kerület, a főváros közepén, óriási nagy területtel bíró, nagy hagyományokkal bíró kerület. Zuglóról beszélek. Hát minden van. Utak, vasút, van ipara, van kereskedelme, van megfelelően gazdag emberek élnek, tehát a pesti kerületek között az egyik leggazdagabb kerület, és azt nem lehet normálisan elvezetni, és ez az ember akar fővárosi vezető lenni, főpolgármester lenni. Tehát az, mi lesz ebből? Teljesen alkalmatlanok. Itt ők nem azt bizonyították, hogy nagyon jól tudnak kufárkodni az embereknek a pénzével, jól gazdálkodnak és jól költik el. Most valami útfejlesztésben is beakadtak. Óriási dugók vannak egyébként az zuglóban. Úgyhogy hát ez itt a választék, és még egyszer mondom mindenkinek, tehát nem véletlen vetítettünk budapesti képeket is, mégiscsak a nemzet fővárosáról van szó. Tehát itt megint egy országos ügyről van szó, egy nemzeti ügyről van szó. Ha úgy tetszik, akkor lesz-e normális közigazgatásunk? Lesz-e olyan helyi közigazgatásunk, amelyik nem a Fekete Városban olvasott rossz példa, vagy látott, ha mix, tehát ugye Zsuzséva rendezte, idősebben biztos tudják, a 70-es években ez egy hihetetlen sorozatot mindenki a tévé előtt ült. Nekünk is volt egy ilyen tavasz tévénk, és a szomszédok jöttek át, és néztük közösen ezt a sorozatot. Tehát ugye nem a mixtáti értelemben vett csatáról van szó. A megye háborúzik a várossal, a város, a kormányjal. Ezek erre készülnek. Be is mondták. Hát Vada Jágdes bemondta, hogy mit kell tenni. Ők arra készülnek, hogy a Fidesz orra alá borsot törjenek. Hát ki a francot érdekel ez? Hogy kikinek akar borsot törni az orra alá? Hát járdát kell építeni, a bölcsödét fent kell tartani, ki kell fizetni a pedagógusokat, az egészségháznak működnie kell. Nem erről van szó, hogy kikinek akasz be. Teljesen el vannak vadulva. Hatalomban gondolkodnak. Egy hatalmi játszmában, egy hatalmi ütközetben. És közben pedig még akik kint vannak, ugye a Gyurcsányné vezetésével, a Brüsszelben, azok még azokat a döntéseket is elkezdték ott reszelni, fúrni, amiket megtetszettek hozni. Jelesül be akarják ide nyomni a bevándorlókat. Világosan bemondták, hogy ezen dolgoznak. Hát a Gyurcsányné bemondta, hogy az a... Hát most már tehát ez naponta emelkedik, és nagyon nagy pénzekkel egyébként a biztonság fenntartása, tehát a határőrizet, ez 500 milliárd forint fölött jár most, amit az ország elköltött. Ez hihetetlen pénz. 500 milliárd. Hát a gazdaságvédelmi akciótervünk 400 milliárdot. 500 milliárd, és egy Gyurcsányné világosan bemondta, hogy ő nem áll a magyarok mellé, hanem azon lesz, hogy egy fillért se kapjon vissza ebből az ország. Ezen nincs mit vitatkozni. Tehát aki esetleg, narancsfóbiája van valakinek, vagy a Fidesztől, hogy mondjam, tehát nem, hát az is világosan látja, hogy hát ezekkel nem lehet normálisan dolgozni. Ezek nem a javunkat akarják. Vagyis hát a javunkat csak nem úgy elvenni. Tehát ez a történet, ami ebből az egészből kisül. És szerintem most én azt látom, azt hiszem, hogy ebben nem vagyok egyedül ebben a teremben, hogy az ország jó állapotban van. Tehát egy erősödő országról van szó, egy felívelő helyzetben lévő ország, és ezt nem szabad megakasztani. Se itt Récságon, se a megyénél, se a fővárosban, se sehol. Ez a harmadik forduló, ahol teljessé tehetjük a akaratunkat. És olyan önkormányzatra van szükség, ahol először is bent rend van, tehát nem ez a sok virág, virágozik mindenhol, nem ez a kérdés. Mert nem csak az a kérdés, hogy mit szeretnénk, mit akarunk, mire van szükségünk, hanem ezt el tudjuk-e érni? Hát hogy tudjuk elérni? Hát elérni, ugye dolgozni csak úgy lehet, hogyha együtt motorozunk. Ha a csónakban ülünk sokféleképp, azt mindenki arra érez, ami akar, előbb-utóbb kiukad a csónak. Megyünk le a lecsóba oda a víz aljára. Hát egyfelé kell húzni. Ez nagyon fontos. Másrészt az önkormányzatnak, amit létrejön, annak együtt kell működni a kormányzattal. Minden tekintetben. Mert egyébként, hogyha arra jön létre az önkormányzat, hogy azokat a pénzeket, amit az emberek befizetnek az önkormányzat kasszájába, azt mindenféle tüntetésekre, meg mit tudom én, mikre használjuk, akkor nagy baj van, akkor itt nem lesz járna. Tehát ez a helyzet. És én arra biztatom önöket, hogy az itt megjelent polgármester jelölt úrra, ugye Varga Dávid Gézára szavazzanak. Csóját szeretném mondani, úgyhogy mindenféleképpen figyelünk ajánlom, de vannak még velünk polgármester jelöltjeink, Érsekvadkertről Valent József, Diós Jenőről Székely József, Nográdról Varga Rihárd, és Szátokról Koleszár Kornél. Tudom, hogy itt vannak velünk a helyi képviselőjelöltek, szerintem ők is mutatkozzanak be, vagy álljanak föl, itt tiszteljük meg a közösséget. Hát természetesen Hegedűs Ferenc polgármester úr. Ha megengedik, akkor neki külön köszönetet szeretnék mondani, hogy vitte a várost ilyen méltatlan állapotban, mint amit én itt több mindent olvastam, illetve tájékozottam ebben a kérdésben. Nem egyszerű úgy polgármesternek lenni, hogy nem mer hátrafordulni az ember, vagy nem mer előre menni, mert mindenhonnan kések állnak ki belőle, mert a legfontosabb dolga egy-két embernek az, hogy hogy akaszta meg a polgármester. Persze nem azért, hogy ilyen lárpurlár, ilyen szép kis hatalmi meccs legyen, hanem azért, mert ő szeretné elkölteni a pénzt egyébként az emberek által megválasztott polgármester helyett. Hát hogy van ez? Ezt én azt kérem mindenkitől, hogy ezt ne engedjük. Polgármester úr megtalálta az utódját egy nagyszerű fiatalemberben, igen, Dávidban, aki már képviselőként itt letett az asztalra egy-két dolgot, ők ketten maradtak, ha jól emlékszem a testületben, valahogy ketten próbáltak meg vitézkedni. Én arra biztatok mindenkit, hogy a többi jelöltel együtt, akikkel itt szimbiózisban fognak tudni dolgozni, mondanám is a neveket, Baki Mónika, Bakó Mónika nincs itt, de üdvözlőjük és reméljük, hogy jött, Mencsok Péter, és ott van itt Károly?
Kramlik.
Jó, alapján.
Nyaralt.
Tehát az is kell az embernek. Reméljük hamarosan visszaérkeznek ebből a nyaralásból. Ez egy csapat lenne. Polgármester úrnak, polgármester jelölt úrnak a csapata. Én javaslom, hogy bizalommal forduljanak feléjük, és az X-et pedig az ő nevük mellé tegyék a megfelelő napon. Ez október 13-án lesz. Ez egy szép vasárnapi nap ez a választás. Reggel 6 és este 7 óra között lehet leadni a szavazatot, úgyhogy mindenki már a legelején gondoskodjon, hozzon magával még egy embert, még kettőt, még hármat, még négyet, addig pedig a kampányban vegyenek részt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki egyébként az aláírás gyűjtésben, a támogató aláírások gyűjtésében részt vett, szervezzék az életet az utcán, van most ilyen Facebookos történet is. Én nagy ilyen Facebook csibész lettem az elmúlt időszakban, úgyhogy nagyjából látom, hogy hogy működik. A Facebookon meg kell küzdeni azért egyébként, hogy az ember ott egyáltalán levegőt tudjon venni. Ha ez a szó jó ide, de értik, hogy miről beszélek. Támogassák a jelölteket, osszák meg azokat a posztokat, amiket ők közölnek, és fokozzuk fel szerintem a hangulatot. Mondjuk el az embereknek, hogy nem csak Rétságról van szó, hanem az egész országról, az egész ország jövőjéről, a gyerekekről, a gyermekeinkről van szó ezen a választáson. Sok sikert kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak és meghívtak ide a másikra. Köszönöm ezt, és ezt hozzá kikapcsolom, hogy ezt a közösségben. Köszönöm. Hogy ne, persze!
Köszönöm a vállalat, hogy kell róla hasznos mondani valót, és minden jól szépen megköszönöm, hogy még hallgatok is megjelent. Köszönöm
szépen. Ezután is szeretném még egyszer Állam Diktár úrnak megköszönni, hogy megtisztelte a rendezvényünket jelenlétével. Ha esetleg bármilyen kérdés van államtitkár úr felé, akkor ezt fel lehet tenni, és ha tud, akkor szívesen válaszol rá.
Péntek este van, látom én, nem van.
Államtitkár úr, olyan kérdésem lenne az első kérdésem. Első kérdésem az lenne, hogy a kettes elkerülő szakaszával kapcsolatban mit tesznek majd az elkövetkező 5 évben, mint megyei, mint országos szinten, illetve sok szép számot hallottunk. De én arra is kíváncsi lennék, hogy a honvédség fejlesztésében, megszint lakanyákkal kapcsolatban, a honvédelmi minisztériumnak mi a terve, illetve egy pár dolgot az ilyen honvédség fejlesztésével is jól volna gyországosan hallani, a többi lépcsőt vezetjük. Köszönöm szépen!
A kettes úttal kapcsolatban a képviselő úr, parancsolj!
A kettes út. Ugye látjuk azt, hogy Váci, a Verőcei körforgalmi nagyjából el fog készülni az idén, a 2x4 sávosítás. És tudjuk jól, hogy megtörtént a környezetvédelmi terve tanulmánya a kettes útnak, ami azt is jelenti, hogy egyben egy hatósági eljáráson túlesett, tehát megvan a környezetvédelmi jóváhagyás, ami a nyomvonalat jelenti. A másik része, hogy a nyomvonal szerint ugye több olyan műtárgyat kell építeni, amit még Magyarországon nem építettek. Úton, tehát alagutakat kell építeni, ugye, ami átjön a Szendehely mellett, tehát ugye átjön, és akkor nagyjából Berkenye is és a mostani kettes út között jönnek ki. Ugye viaduktokat kell építeni ugye a domborzati viszonyok miatt, mert a gyorsforgalmi utaknál van egy alapszabály, hogy 10%-nál nagyobb lejtő vagy ereszkedő nem lehet. Tehát tulajdonképpen egy majdhogy nem egy vízszintben meghatározott útvonalat kell kialakítani. Na most a helyzet az, hogy a tavalyi tervezés alapján, ugye a közután meg esetleg a NIF-nél, ugye az Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Ügynökség, ami az állami cég, nagyjából egy 350-400 milliárdos tervezés a kiviteli összeg, amit nagyjából ma látnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ez óriási összeg, hiszen tulajdonképpen az úthálózat fejlesztés Magyarországon éves szinten a hazai forrásokat tekintjük, akkor nagyjából egy olyan 200-300 milliárd forint áll rendelkezésre éves szinten. Tehát most ilyen összegekről beszélünk. Természetes dolog, hogy az, hogy Szendehelyen és Rétságon oroszik is érintve ez a dolog, tudom jó, hogy nagyon nehéz a mindennapokban. Ezt rendszeresen leszoktuk írni, el szoktuk mondani, véleményt szoktunk mondani arról, hogy ez az egy katasztrofális állapot, hogy adott esetben ezres nagyságrendben haladnak át a teherjárművek is, illetve tízezes nagyságrendben a gépjárművek a város közepén, itt előtt vagy itt mögöttünk. Tehát ezt értjük jól és tudjuk jól, és ez látszik is az út állandó javításra szorul, mert olyan terhelésnek van kitéve, illetve az életnek, mindennapi élet, ugye. És az a gondolkodás megy most, bátran vállalom ennek a felelősségét, megpróbáljuk legalább azt elindítani, ameddig a következő években meg nem terveződik, és a következő években el nem indul a kettes útnak a fejlesztése, hogy például Rétság esetében is készül egy felmérés, hogyha az megjelölt nyomvonalhoz viszonyítva, arra ráépítve ki kell alakítani egy elkerülő utat. Tehát magyarul, ugye van egy terv, ami a Diósjenei elágazott nagy csomópontán tenni, és ott az iparterületek környékén menne a nyomvonal, most én nem tudom ezt lépésre, méterre kiszámolni, de ott legalább az egyik részét meg lehetne csinálni, szakaszát meg lehetne csinálni a másik nagy csomópontig, ami a jelenlegi rétsági körforgalmat jelenti fönt a hegyen. Bánk felé, ugye Bánk körforgalom, Bánk gyarmat Parassa körforgalomnál, és akkor tulajdonképpen részben megoldaná a városnak a legfőbb problémáját, és adott esetben az átmenő kamion vagy teherforgalmat oda ki lehetne terelni. Erről már van egy kvázi előtervezés, a közútnál foglalkoznak ez az ügye, ott is nagyon erős számok jönnek ki. Tehát alapvetően a mai építést azért érdemes, hogy nagyon sok összegbe, nagyon óriási pénzekbe kerül, de a program szerint, a tervek szerint egy 24-25-ig a gyorsforgalmi utakon el kell érni a határt. Magyarul ez vonatkozik a Vác-Parasakuszta közötti szakaszra is. Hát bízom benne, hogy előteremtődnek azok legalább szakaszosan azok a pénzösszegek, amiben ez kerül. Tehát mondom, az előzetes tervezés alapján, a környezetvédelmi hatósági tervek alapján, ami tulajdonképpen a nyomvonalat jelöli, vagy jelenti, az nagyjából akkor, tehát ez egy másfél évvel ezelőtti szám, nagyjából 350-400 milliárdra becsülik az építését ennek a kettes szakasznak Váctól Parasakusztáig. Tehát, és csak így lehet megoldani az útnak a fejlesztését, ugye mert egy olyan völgybe érkezik be a kettes út, ami annak idején nem számoltak, hogy ez a Szendehely megépült, Szendehely Katalin puszta megépült, alapvetően csak a hegyben, vagy a hegy gerincén lehet ezt az utat elvinni, úgyhogy Szendehelyet megkerülje, és ugye a tervek szerint meg a rétsági iparterületeknél Rétság és Bánk között menne az út, és akkor ott csatlakozna be a csomópont. Tehát most Rétságot konkrétan Rétság esetében én bízom benne, hogy legalább el tudjuk indítani a szakaszosságát ennek a fejlesztésnek, ami elsősorban a Rétság elkerülést érinti. De ugyanez Szendei esetében tanástalan vagyok, mert ott csak úgy lehet elkerülőt csinálni, hogyha alagutat csinálnak a hegyen. Mindegy, hogy melyik oldalról. Tehát ahhoz, és tudjuk jó, hogy Magyarországon egyszer csináltak autóutatnál alagutat, a hatoson, még a Gyurcsány kormány idején, ahol megcsinálták az alagutat és rávolták a földet. Nem, itt az a helyzet, hogy azt kell csinálni, hogy itt 100 méteres mélységben, tehát maga a mostani hegygerinctől legalább 100-150 méter mélységben kell átvezetni az utat, hogy meglegyen ez a 10%-os dőlés alatti szakasz. Tehát készülnek az előkészítő tervek, tehát nem tanulmányokról beszélünk, hanem konkrét olyan tervezés, ami még nem kiviteli tervezés, amit jelenleg a NIF-nél, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Ügynökségnél végeznek, és dolgoznak rajta. Én ezt tudom most mondani. Hát tehát én is nap mint nap erre járok. Látom azt, hogy a rétságiakat, szendehelyieket, orosziakat is, mennyire terheli az a forgalom. Orosziban már kicsit másabb, mert itt a rétsági körforgalomnál ketté válik a teherforgalom, és ketté válik a... Tehát alapvetően oroszit már kevésbé érinti az a nagyszámú gépjármű, ami viszont Szendehelyen és Rétságon áthalad. Tehát én azt gondolom, hogy amit látok reális lehetőségnek néhány éven belül lehet megépíteni, és bízom benne, hogy erre lesz szándék a megfelelő, tehát foglalkoznak vele, hogy esetleg egy kisebb léptékű nyomvonalon meg lehessen a kisebb léptékű elkerülő út elvégzés, ami onnantól kezdve kiterelhetni a kamionokat jobbra a főútról. Tehát most itt tartunk. Óriási összegről beszélünk, és tudom jól, hogy ez egy napi probléma. Tehát nem mindezzük az ember. Most már talán kicsit biztonságosabbá lehet tenni a közlekedést, azért épülnek ezek a biztonsági öblök, illetve itt is ugye azért van zajlik fejlesztés, részben az önkormányzat dolgozik rajta, másrészt pedig ugye az elnyert pályázat, amit a közút kezelő, a közút koordinál, tehát ezek részben biztonsági jellegű közlekedési biztonsági intézkedések, de ettől függetlenül az a 1000-es nagyságrendű kamionszám átmegy a városon. 10000-es nagyságrendű autóforgalom átmegy a városon, ez én is hozzáteszek, mert én is napig járok. És tudom jó, hogy ez mekkora teher lehet. Amikor csak 3 autó megáll most, vagy igen, amikor a buszok megálltak, az is most egy tovább lépés már legalább, hogy a busz állomás az most már lekerült a főútról, és nem automatikusan életveszélyes a busznak megállni a főúton. Tehát itt tartunk most, hogyha a konkrét választ akarják hallani. Én bízom benne, hogy a következő 5 évben jutunk oda, hogy ezek a fejlesztések, maga a 2-es útnak a folytatása a tervek szerint elinduljon, vagy szakaszosan le is záruljon. Itt tartunk most. Azt látjuk, hogy fel fog gyorsulni a mindennapos forgalom, hiszen ebben az évben még átadják a Dunakeszt, illetve Budapest Vác közötti 2-es utat, 2 per át, ugye a 2x2 sávval, tehát ez legalább 10 percre meg fogja rövidíteni a forgalmat. Én egy dologban bízom, hogy az útterhelés viszont nem. Tehát, hogy nem fog megnövekedni a kamion és az autóforgalom. Mert akkor az itt fog beszűkülni, és itt fog lecsapódni. Tehát én abban bízom, hogy itt a gyorsaság, meg a Budapestre, vagy a Budapestről való eljutás fog felgyorsulni, mint egy 10 perccel. És talán biztonságosabb lesz, mert ugye tudjuk jól, hogy a 2 perán azért is kellett elvégezni ezt a 2x2 sávosítást, mert tele van halálszakaszokkal, nap mint nap halljuk. Úgyhogy ez ebből a szempontból rendben lesz. Ezt tudom most mondani. Köszönöm szépen!
Én csak annyit tudok mondani, hogy itt elhangzott ez a 350-400 milliárdos szám. 500 milliárd ment eddig el arra, hogy az országot megvédjük és Európát megvédjük. Erről az Európai Bizottság azt mondta, hogy ezt nem ismeri el. Gyurcsányi azt mondta, hogy azt nem támogatják a TK-sok, a szocik, meg nem tudom ki, Magyarország ebből visszakapjon bármit is. Ugye mi azt céloztuk meg, illetve az volt a javaslatunk, hogy 50%-át kapjuk vissza ezeknek a pénzeknek. Abban már elég sok utat lehetne építeni. Ez a helyzet. 1%-át se ismerte el az Európai Unió. Nyilván az ember ezt nem fogja azt mondani, hogy nem fogadjuk el, mert hülyék lennénk legalább ezt is el nem tenni, de 1%-át ennek a pénznek. Ez 5 milliárd forint. Ez a helyzet. Amit egyébként a szolgálatot teljesítő katonák és rendőröknek a túlmunkájára tudunk fordítani. Tehát vannak ilyen összefüggések véleményem szerint, ezért érdemes nekünk egy közösségben gondolkodni akkor. Tehát itt már jól látszik, hogy egy önkormányzati probléma, meg egy közlekedési ügy, az mennyiben függ össze a migrációval. Ha arra nem kellett volna ezt a pénzt fordítani, akkor azt a pénzt másra lehetne fordítani. Ami egyszerű a történet. Honvédséggel is így vagyunk. Tehát a magyar honvédség az a magyar emberek biztonságának és az ország szuverenitásának a legfőbb biztosítéka. Ezt senki nem vitatja. De 2010-ben egy olyan honvédséget örököltünk, mondjam itt el egy régi katonavárosban, hogy mi történt a honvédséggel. Nem kell elmondani, mert ezt maguk önök is tudják pontosan. Ezt teljesen legatyásították. Hát én csak egy számot mondok, tartalékos katona 17. 17 tartalékos katonája volt az országnak 2010-ben. Most elérjük a 9000-et. Az önkéntes tartalékosokról beszélünk. Mert hát ugye egyrészt kellenek katonák, meg kellenek, egyszerűsítsük le a helyzetet, fegyverek. Meg kellenek olyan szolgálati helyek, amiket laktanyáknak hívunk, tehát ahol lehet akár békeidőben felkészülni, akár pedig, ugye, hogyha olyan a helyzet, akkor onnan elindulni és megvédeni az országot. És ez az Rinyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program az, amelyik ezt a fejlődést, hogy legyen elég katonánk, elég jósvágyájú, képzett, fizikailag, szellemileg, lelkileg rendbe levő emberből, akiket egyébként katonának képeznek ki a valóságban, tehát a magyar honvédség állományába kerülnek, és azt az esküjüket, ami a legkeményebb esküje a világon, ahol az életét ajánlja föl az ember a hazájáért, azt nyugodt körülmények között teljesíthetik. Tehát van egy ilyen megfelelő életpálya, amiben élnek. Toborozzuk őket, kiképezzük különböző szinteken, ugye vannak a tisztek, tábornokok, altisztek, és vannak a szolgálatot teljesítő honvédeink. a legénység, ezt így szokták nevezni, ők különféle képzést kapnak, és akkor megtörténik a szervezetbe sorolásuk, őket el kell látni fegyverekkel. Ez a haderőfejlesztési része ennek az egyének. Kell egyéni fegyver, egyéni ruházat, málva, tehát hogy, ahogy kinéznek a katonák, a jó fegyverek kellenek. Itt jelenthetem mindenkinek, hogy magyar fegyverekkel lesznek ellátva a katonák alatt. Tehát Magyarországon gyártott, magyar emberek által gyártott, nem csak összeszerelt fegyverekkel, ezek az új géppisztolyok, gépkarabélyok és az új pisztolyok, amelyek hadrendbe állítása egyébként már megkezdődött, most körülbelül 10 000 katonánk van új fegyverrel ellátva. De nem csak egyéni fegyverek fejlesztése van, hanem bizonyára látták meg, olvassák több helyen, hogy minden egyes haderő nemet, szárazföldet, légierőt fejleszteni kívánunk, és azért a legmodernebb fegyvereket vásároltuk meg, hogy csak egyet mondjak, és a legnépszerűbbet egyébként, amelyik a májusi haderőnemi bemutatón is részt vett, azért volt egy ilyen 3 napos találkozón Budaörsön, ott több mint 70 000 ember jött ki arra a rendezvényre, mert rendkívül érdekelte az embereket, hiszen akkor, amikor biztonsági fenyegetésünk van valahonnan, akkor azt mindenki komolyan veszi, hogy jó, hogyha van az országban katona, aki megvéd, ezt az első békét, amiben itt mi vagyunk, itt nem püföljük egymást, nem nincsenek robbangatások, mert nem engedtük be a terroristákat, ugye az illegális migránsoknak a hátán, de ezt fel kell tudni tartani, ehhez viszont erőt kell tudni mutatni. Na, van egy ilyen fegyver, egy ilyen szárazföldi fegyver, ezek a harckocsik, ezek a német Leopard harckocsik, a legmodernebbeket vásároltuk meg. Ezek olyan magas és korszerű színvonalat képviselnek, hogy megelőzték egyébként az amerikai Abrams harckocsikat a harckocsik közötti versenyben. Tehát azt gondolom, hogy ez elég biztató, de ugyanígy tüzérségi eszközeink vannak, páncéltörő. Most épp egy olyan hadgyakorlat zajlik, ahol a Carl Gustav páncéltörő fegyvereknek a betanítása kezdődött meg azoknak a honvédeknek a számára, akik ezeket fogják alkalmazni. De ez a légierőnél is vadi új helikoptereink, vagy felújított helikoptereink vannak, amelyek szintén világszínvonalat képviselnek, szállító repülőgépek, és a harci repülőgépekkel is így vagyunk. Ugye még van egy 5 évünk körülbelül a svédekkel kötött Gripen szerződésekből, de ezeknek egy felújítása is zajlik közben. Új képességekkel látják el a Gripeneket, van egy ilyen szárazföldi egységeket támogató képesség, amit megszereznek most ezek a Gripenek. Százszónak is egy a vége, az a célkitűzés egyébként, hogy itt a környéken, a környezetünkben, bár béke van Európában, de ugye arra készül, hogy ha esetleg két oldalról érné támadás Magyarországot, akkor mi ezt, a mi hazánkat meg tudjuk védeni, a magyar érdekeket, a magyar emberek biztonságát, és az országnak a döntéshozatali képességét, a szuverenitását, a szabadságát, ugye mindig erről volt szó, ezt most nekünk a valakot már teljes egészében biztosítja számunkra. Tehát a Közép-Európa legütőképesebb és legmodernebb hadserejét, legerősebb hadserejét kívánjuk megteremteni, és még egyszer ehhez katonákra, fegyverekre van szükség, és ugye a laktanyás kérdés ne kerüljön meg, gondolom a ugyanilyen laktanyáról van szó, hát mégiscsak arról beszélünk, az önkormányzat tulajdonában van. Tehát akkor, amikor itt megszűnt a dandár, akkor ugye volt arra lehetőség, minden önkormányzat tudott arról nyilatkozni, hogy hozzá akar-e jutni ehhez a tulajdonhoz, és ezt most az önkormányzat megszerezte. Én polgármester úrral és polgármesterjelölt úrral, képviselő úrral arról beszélgettem, hogy ennek nem biztos, hogy honvédelmi funkciót kell találnunk. Tehát ahogy eltelt az idő, ahogy telik az idő, bocsánat, akkor még egy fejezetet, ha megengednek egy picit itt péntek este későn. Ugye nem csak régi képességeket, elvett, tönkretett képességeket kell visszaszerezni, hanem azt úgy kell visszaszerezni, hogy ne az elmúlt 30 évet lássuk belőle, hanem az elkövetkezendő 30-et. Ez a helyzet. És azok a laktanyák, amelyeket eladott a Honvédelmi Minisztérium, amelyek átkerültek az önkormányzatokba, azok nem biztos, hogy azon a helyen most szükségesek, és úgy laktanyának szükségesek, ahogy ezek néhány évvel, 30 évvel ezelőtt voltak. Mások a kihívások, és arra más típusú válaszokat kell adni. Többek között kell olyan területet majd szereznünk, ahol az úgynevezett kiber kihívásokra tudunk választ adni. Tehát, hogy megtudjuk az országot mindenféle kiber, nevezük internetnek, jó? Tehát ilyen internetes, számítógépes, informatikai támadásoktól, híradás technikai támadásoktól meg tudjuk védeni az országot. Az nem mindegy, hogy hogy van ez a támadás, csak szeretném mondani, nem minden az országnak az életét érinti. Természetesen egyénileg is védekeznünk kell, hiszen azt én szerintem érdemes tudnunk, hogy a gyerekeink hol kóborolnak a nem valós világban. Ugye? Tehát azért erre is érdemes figyelni. De ez mindenféleképpen, ez egy nagyon fontos kihívás. A NATO néhány évvel ezelőtt azt mondta erről, hogy a kibertér, a nem valós tér, az gyakorlatilag egy új haderő nem jött létre egyszerre, és egy új hadszíntér is létrejött egyszerre. És ráadásul ez a kibertér befolyásolja az olyan modern eszközöket, mint az a harckocsi, amiről önökről beszéltem. Mert ezt a harckocsit ez olyan, úgy képzeljék el, hogy gyakorlatilag kilőhetetlen. Ha csak le nem blokkolják a számítógépét. Ha leblokkolják a számítógépét, a számítógépes agyát, és azt a rendszert, ami irányítja a csapatokat, akkor sebezhetővé válik. Na, ezek az új típusú kihívások. Ezek filmekben lehet ilyet látni, azt nem kell mindent elhinni, ami ott van, de abban az irányban megy a történet. Úgyhogy ezek teljesen új dolgok, a fejlesztéseket ebbe az irányba szeretnénk megtenni. Visszatérve a laktanyába, a laktanyákhoz, én azt tudom mondani, hogyha van ilyen épkészláb ötlet, mint amit mondtatok, hogy valamilyen szociális hálóba bevonni egy részét, legalább azt a részét, amely a városhoz közelebbi, könnyen megközelíthető, könnyen fejleszthető, állok rendelkezésre, és a magam eszközeivel próbálok segíteni. Ha még megy ennek egy ilyen hadsereg dimenziója, bármilyen szinten, nem feltétlenül a hadsereg, sem feltétlenül fegyverekkel van jelen a társadalom életében, akkor szerintem beszéljünk erről, de ezt itt a városba kell tudni megmondani, hogy mit szeretnének vele. Tehát itt én arra biztatok mindenkit. De én úgy tudom, hogy volt erre elképzelés, polgármester úr, csak a képviselő testület fűrésszel járó tagjai ezt az egészet ketté vágták. Tehát akik azt gondolták, hogy mindent meg kell fűrészelni, mert úgy lesz a jó a világ. Tehát azért van szükség arra, hogy amikor gondolkodunk ilyen helyekben, és itt van ez az ingatlan, ez egy értékes ingatlan ám. Értéktelennek látszik, de ez nagyon értékes, 8 hektár, ha jól emlékszem a beszélgetésünk alapján. Egy 8 hektáros ingatlan, sok mindenre használható. Hogy csak egy példát mondjak, itt az önök szomszéd falujában, Tolmácson, kedves zongora művész barátom, ugye itt egy ilyen izében ő csinálja a világ legjobb zongoráját, Bogányi Gergelyről beszélek. Tehát sok minden belefér ebbe a történetbe, de ezt itt kell tudni eldönteni, jó kell tudni választani, és akkor szerintem ez is menni fog. Hajrá! Együtt rétságért, ha jól tudom, ez a jelmondatot.
Szeretnék valamit,
majd
én mondom, államtárunk, vagyok rétságért. Jó ötletet, amit már többször elmondtam annak idején, mikor testületet is voltam, a laktanyánkkal kapcsolatban rövidettek. Kérem Önt és a képviselőről is kicsit, hogy segítsenek abba, hogy Rígyságban szociális otthon, nem tudom, hogy így mondani, hogy igen. Szociális otthon épüljön a laktanyánkkal. Belegomba a honvédséget, vannak öreg katonák, szerepséget családok, akiknek jó lenne, és valamelyik, vagy több egyházak is, az én véleményem szerint. Nagyon hasznos dolog lenne. Azzal kapcsolatban titkálom, hogy mennyire értékes ez a ingatlan. Annyit szeretnék még mondani, hogy annak idején volt itt különböző érdeklődő csapat, és aki értett hozzá, megnézte az egyik épületet, és azt mondta, hogy a téglány, mivel hogy nem tudom milyen téglát, ilyen fegyületes téglákban épült a háború előtt, óriási értéket is. Arra kérek mindenkit, bármire szavazzanak is, és hasonlap, hogy polgármester úr is megerőlegezem önneket, hogy ne hagyják a raktani épületeit lerombolni. Mert hallottam egy olyan, hogy valaki tárgat készülnek. Arra teszik például a falu pénzét, szerem ez önkormányzat pénze, én nekem az falu, valami itteni vagyok, az a falu pénze, a miért, minden miért. Ne hagyjuk lerombolni a raktanyát, ezt már most mondom, ha még érek egy darabot. És rövid szeretnék enni még, ezt hadd mondjam el, és örülök, hogy itt van a környékben, államtitkárunk. Egy nagyon közel álló ember, hozzám nagyon közel álló ember szolgál egy NATO Bajnokságot Nürnbergben, és büszke magyar, az én fiam, büszke magyar, tudja miért államtitkár úr, és tudják önök, és tudjátok, hogy miért. Az Orbán nevét így emlegeti kint a dánok, a németek, akikkel szolgál, a lengyerek, tehát több náció van, ezt tudjuk mindjárt. Orbán így mondják, és ők állami elnöknek nevezik, a fiam mindig kiavítja, a miniszterelnöknek, Isten mindig. Azt mondja, a fiam, hogyha ott lenne szavazás ezekben az országokban, a Fidesz nem két hagynak benne, hanem sokkal
többet.
Ez így van. És még valami hadd mondják el, a fiamnak a közvetlen célnak a gyerekeket hallgatszátok meg. Egy német ezredes, ez nem katonai titok, mert ez nyíltan zajlik, egy német ezredes, akinek a szolgálati ideje most le fog járni Csecsénbe. Csecsénbe költözik Berlinből, berlini lakos, az egész családja, illetve azt mondta a fiam, hogy maga költözött. Mert nem érzik magukat biztonságban, és nem csak úgy. Egy honvéd ezredes, egy német ezredes, most már Berlinbe fog szolgálni, ezt a katonai titok, Berlinbe gondolom, mert ez nyilvánosan zajlik, Berlinbe fog szolgálni, és naponta fog két órát oda, meg visszahúzni ahhoz, hogy a családja biztonságban éljen. Mert Berlinben nem érzik magukat biztonságban. Ez csak a kerítéssel kapcsolatban mondom, és azzal kapcsolatban, hogy én örültem, hogy többféle pártból bejutottak az EU-ba, amit én nem szavaztam meg annak idején, hogy ha mondanám, az EU csatlakozás, de biztos, hogy buta voltam akkor is, örülök neki nagyon, hogy bejutottak több pártból tőlük, legalább látják, mint is, hogy tényleg demokrácia van, nem az, amit én adnak, de az ez egy a világ szégyenne, hogy egy magyar ember azt mondja, hogy neki az országnak nem kell az a pénz, amit a kerítésére adnál. Ez a világ szégyen. Nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet ilyen emberekre szavazni. Sok jó eszű van, köztük csak sajnos nagyon rosszra használják. Az a belben. Na, ennyit szerettem volna.
Köszönjük szépen. Köszönjük.
A zárszónak is nagyon jó volt. Köszönjük szépen. Tóth Manyikának, ugye mindenki tudja, hogy az önkormányzatot is szolgálta, tehát azért nem viszonylagosan, hanem egyértelműen hiteles, amit ő mond nekünk. Köszönjük szépen még egyszer. Én kettő dolgot szeretnék még elmondani önöknek. Először is önöknek, mindenkinek, aki megjelent itt ma, és megtisztelte államtitkár úr előadását és a mi készülésünket erre a mai estére, hogy itt voltak. Köszönöm szépen. Ezúton szeretném megkérni önöket, hogy a további rendezvényeinket is legalább ilyen támogatottsággal és ilyen nézettséggel szeretnénk, hogyha hozzájárulnának. Ígérjük, hogy bár egy kicsit másképp gondoltuk, nem gondoltunk ekkora tömegre, de ígérjük, hogy legközelebb felkészülünk rá, nem lesznek helyproblémák. Egyébként borzasztó, hogy büszkeséggel tölt el, hogy ennyien érdeklődtek, és itt voltak és megtisztelték a jelenlétükkel. Még arra szeretném kérni önöket, hogy aki még nem tette meg, és szeretne értesülni a további dolgainkról, tevékenységeinkről, kampányainkról, azt a Facebookon, ha már feljött államtitkár úr részéről, és az Együtt Rétságért oldalon, ha kedvelik, akkor ezt a későbbiekben napra készen persze pontosan meg tudják tenni. És még egyszer nagy köszönet államtitkár úrnak, hogy megtisztelt minket, hogy előadásával megerősítette azt, hogy a kormány az önkormányzatok mellett áll, azok az önkormányzatok mellett, akik természetesen a településért szeretnének tenni. Még azt szeretném kérni, hogy október 13-án, ha lehet, jelöltjeinket tiszteljék meg a bizalmukkal. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.